Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent, és adjunk neki hálát a 152. dicséret éneklésével. A 152-es számú dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: Szent Isten, noha néked. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent és hívjuk nevét segítségül egy reggeli énekkel, a 495. dicsérettel, amelyet a 23. Zsoltár dallamára, ismert Zsoltár, az Úr én nékem őriző pásztorom, ennek a dallamára énekeljük végig a 495. dicséretnek mind a 4 versét. A 495. dicséretnek az első verse így kezdődik: Hálát adok néked, mennybéli Isten, szent fiadnak, a Krisztusnak nevében. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteket.
103. kérdés. Mit akar Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig, különösen a nyugodalom napján, Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, és az Urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényi módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy az szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, az 5. rész első 10 verséből. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk fölöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leleplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk a megszólítására imádságban, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással hajtunk fejet ezen a vasárnapon is előtted, hiszen most is látjuk és tapasztaljuk a te kegyelmedet. Élvezzük az ajándékaidat, amellyel elhalmoztad az életünket, de látjuk azt is, hogy ami az életünkben olyan természetes és magától értetődő, azért is hálával tartozunk. Köszönjük neked, hogy békében összegyülekezhettünk ezen a vasárnapon. Köszönjük, hogy nem háború elől menekülünk, köszönjük, hogy nem óvóhelyen rettegünk, köszönjük, hogy megadod a mindennapi kenyerünket, köszönjük, hogy testvéreket adsz, akikkel együtt imádkozhatunk és dicsőíthetünk téged. Urunk, olyan kegyelmes Isten vagy, olyan módon elhalmozod az életünket, hogy sokszor bizony szégyenkezünk, mennyire hálátlanok vagyunk ezért. Mennyire nem érdekel bennünket mindez, milyen természetesnek vesszük azt, hogy így vagy mellettünk, ilyen Istenünk vagy. És olyan jó, Urunk, hogy amikor nehézségek között vagyunk, amikor megpróbál bennünket a gyász, a félelem, a betegség, akkor sem hagysz magunkra, akkor is a tieid vagyunk. És hiszük, hogy nem csak ebben az életben, hanem az örökké valóságban is. Te, aki elhívtál, kiválasztottál, mindörökké meg tudsz tartani bennünket. Urunk, hadd mondjunk köszönetet azért is, hogy testvéreket adtál. Köszönjük mindazokat, akik még rajtunk kívül itt vannak ebben a templomban. Köszönjük az ő bizonyságtételüket, hogy az ő útjaikat, ahogy a miénket is, te rendezted úgy, hogy eljöhettünk. Hogy elhárítottad az akadályokat, hogy volt elég erőnk a Szentlélek által, hogy mégis azt válasszuk, hogy hozzád jövünk. Köszönjük neked, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy. Neked adunk hálát, és várjuk a te szavadat, amelyre igaz, hogy megvidámít éltet, és örök életet ad. Jézus Krisztusért hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 130. Zsoltárnak a harmadik versét fogjuk énekelni, és amikor elkezdjük az éneket, a gyermekisten tisztelet is elkezdődik, majd azon az ajtón a alattunk levő gyülekezeti terembe hívjuk a gyermekeket a gyermekfoglalkozásra. A 130. Zsoltár harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik: Én nékem reménységem, vagyon csak Istenben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, várásával, hívásával, azt hirdetni kívánom. Meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből két verset olvasok most újra, Pál apostolnak korintusbeliekhez írott második leveléből, az 5. részből a 6. és a 7. verseket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Amikor a hitben járásról beszél az ige, akkor ennek, ahogyan a 6. versben is láttuk, és az egész szakaszban, ennek két vetülete van, két iránya van legelőször is. Az egyik iránya, hogy a mostanihoz képest, hogy itt vagyunk, tudjuk, hogy van egy másik ajándék életünk, van egy mennyei hazánk, hogy oda tartozunk. Tehát, hogy hiszünk abban, hogy nem csak elmegyünk ebből a világból, hanem hazaérkezünk oda, ahol készített házunk van. Ez az egyik iránya. Ez az, ami ebben az igében főként hangsúlyossá válik, az itt és most és az eljövendő életnek a kettősége, illetve az is, hogy ennek valami következménye van, hogy most is úgy élünk, ennek megfelelően élünk, és ez a másik irány, hogy ez a hitben járás nem csak arra irányul, hogy majd egykor eljön az az idő, amikor színről színre látunk, hanem arra is irányul, hogy ez most is igaz. Annak megfelelően élünk, ami vár ránk, ez az, ami a mostani életünkben is meghatározza a mindennapjainkat. Az a mi reménységünk, hogy van egy örökké való mennyei házunk. Ez egy nagyon nagy reménység, és hát bizonyos tekintetben talán itt döccen sokszor az embereknek az elképzelése Istenről, hiszen aki elkezdi olvasni a Bibliát, vagy Jézusról olvas, akkor talán, hogyha elég értelmes hozzá, és az előítéletek még nem rontották meg nagyon, akkor előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy bizony itt nagyon fontos tanácsok vannak az életünkre nézve, olyan dolgok, amik nem csak azért vannak leírva, írva, mert Isten szerint ez jó, hanem, hát nem biztos, hogy mindenki rá fog jönni és minden részletére, de ez nekünk is jó. Tehát Isten jót akar nekünk, ezek olyan bölcsességek, amelyek emberileg nézve is felismerhetően jók, helyesek, és szükség van rá. Azonban, hogyha csak idáig jutunk, akkor ott kezdődik a probléma, ami a feltámadás, Jézusnak a feltámadása, és ez nem csak nekünk gondunk, ugye pont a korintusi gyülekezetnek írja Pál, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, az előző levélben írja ezt le, vagyis hogy arról van szó, hogy a hívő embernek reménykedik ebben az életben is a Krisztusban, de van egy ennél nagyobb reménysége, ami ezen az életen túlmutat. Ez egy misztikus dolog, ez egy olyan titokzatos dolog, ami a hitetlenek számára már érthetetlen, habár érdekes, hogy hogy ezeket a kifejezéseket használom, hogy hívő meg hitetlen, talán nem sértő senki számára, hát ezek állapotok, van, aki hívő, van, aki hisz Jézus Krisztusban, követi őt, és van, aki nem. Hát ő hitetlen. Bocsánat a kifejezésért, de Isten persze nem elveti őket, hanem azt akarja, hogy a hitetlenből is hívő legyen, és bennünket azért rendelt, hogy erről őszintén beszéljünk. Szóval, hogyha vannak a hitetlenek, akkor ott ugye ők is szeretnének valami többet ennél az életnél. Tehát, hogy azok, akik ugyan nem hisznek Krisztusban, nem hiszik el a feltámadást, nekik is valami kapaszkodót kellett találni, és egészen megdöbbentem, hogy sokan vannak egyébként, akik úgy képzelik el, hogy van ez az élet, és akkor majd még egy másik, meg egy másik, meg egy másik. Biztos hallottuk ezt a furcsa kifejezést, hogy az előző életemben biztos ez meg az voltam. Hát a Bibliában nincs ilyen. És én hiszem, hogy valóságban sincs, hát el lehet képzelni, lehet áltatni magunkat, ebből a szempontból még veszélyes is, nem tudjuk, hogy nem úgy ér, ez nem úgy működik, hogy kapunk sok-sok-sok-sok lehetőséget, sok életet, aztán egyszer majd csak bejön, majd csak jók leszünk, és akkor majd csak kapunk valami jutalmat a végén, hanem ez úgy működik, nagyon élesbe megy, ahogyan az igénknek a vége beszél erről, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítőlészéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Tehát nem arról van szó, hogy kapunk még egy életet, meg még egyet, vagy ugye ilyen keleti vallási elképzelések szerint, hát aki nem volt elég jó, akkor az lehet, hogy kecskeként, vagy tehénként születik újjá, mit tudom én, hogy mi a sorrendot, de a Bibliában nincsen ilyen. Egyszer születünk, Isten ajándéka az életünk, és aztán ebben az életben eldől, hogy hogyan tovább. Mert van tovább, de hogy hogyan tovább, az a mi életünkben dől el, hogy hogyan döntünk, hogy igen mondunk-e az elhívásra. És ez az élet nem csak úgy eltelik, hanem bizony ítélet van a végén. Ítélet van a végén, Isten ítélő széke előtt kell megállni. Nekem nagyon tetszett, ugye ez nagyon félelmetesen hangzik, de nekem nagyon tetszett a keresztkérdések sorozatra, akik velünk együtt voltak, hát ha még a többiek később egy következőbe talán részt vesznek, szóval a keresztkérdések sorozatba merült fel az a gondolat, hogy képzeljünk el egy olyan világot, ahol nincs büntetés. Tehát ahol nincs ítélőszék, hogy mennyi gonoszság van ebben a világban, mennyi szörnyűség. És hát ugye részben mi nem gondoljuk, hogy attól, hogy valaki mondjuk ezt, ha valahogy vagy megussza, vagy nem ussza meg, milyen ügyvédje van, hát nem akarom a bírókat se bántani, de nyilván az egyik bíró ilyen lábbal kell fel a másik, olyan lábbal, ilyen előítélete, ilyen tapasztalata van. Lehet, hogy valaki lazán megussza, valaki meg jól megkapja a magáét, legalábbis a világi törvényekben. De ugye nem csak ennyi. Ettől még, hogy minket mondjuk megbüntetnek, nem ennyi a történet, tehát nem szabálysértésekről, hanem bűnökről beszélek, olyanokról, amik Isten előtt is bűnök, nem ennyi a történet, meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Az egész kereszténységnek egyébként ez a központi lényege, nem az ítélő szék, hanem az, hogy onnan meg lehet menekülni. Meg lehet menekülni a büntetéstől, mert hogy a helyzet az, hogy mi mindnyájan bűnösök vagyunk. És persze, ugye két része is van ennek a bűnnek, az egyik része, ez a mindnyájan nem csak mi, de foglalkozunk a magunkéval, a mások meg a másokéval, innen indul ez. Az, hogy mindnyájan, ez ugye egyrészt be kell látnunk, hogy az életünkben sem vagyunk tökéletesek. Tehát, hogy amit tettünk, az nem mindig szeretetből fakad. És ugye, hát ha megvizsgáljuk az életünket, és meglátjuk a napokat, a heteket és a hónapokat, ugye rögtön egyetlen egy szeretetlen gondolat, mulasztás, cselekedet elég ahhoz, hogy elcsusszunk. De ha még csak egyetlen egy lenne, de jó is lenne. De hát nem így van, hiszen emberek vagyunk, és elbukunk Isten előtt, sőt, ugye ez az emberek vagyunk, hozzáteszük, hogy bűnös emberek vagyunk, mert a probléma nem is azzal van csupán, hogy ezt vagy azt tesszük, mi próbáljuk ezzel ilyen szépségtapaszként, hogy hát ezt csináltam, de akkor valami jót is, akkor hát ha valami mérlegbe tán csak kijön, de nem így működik. Nem így működik. A probléma az, hogy mi bűnösnek születünk. A Ádám és Éva története, az Édenkerti történet mondja el, hogy bizony, ahogyan öröklünk mindent az ősszüleinktől, örököljük a bűnre való hajlandóságot is. Az engedetlenségbe születünk, az Isten iránti engedetlenségre. Mert hogyha úgy lenne ez, hogy az ember engedelmességre születik, ugye, hogyha Isten rendjébe akarna beilleszkedni, hát akkor az történne, hogy akár van egyház, akár nincs egyház, akár hívő vagyok, akár nem, felnövök, és szívből azt akarom, hogy Istennek engedelmeskedjek, és hozzáigazítom az életemet. Ugye, ha megvizsgáljuk a magunk életét, kicsit vizsgáljuk meg a többiekét is, hát nem így van. Nem így van. Azért, mert nem ezt örököljük, hanem sajnos a bűneset óta az engedetlenséget örököljük, hogy mi akarjuk eldönteni, nem érdekel bennünket, hogy mi Istennek a rendje, nem foglalkozunk azzal, hogy ő mit látott helyesnek, hogy hogyan teremtette a világot. Ugye, hát a világnak is van egy SMS-e, mint ahogy szervezési és működési szabályzata, amiben Isten elmondta, hogy ez így van, ez meg úgy van. Ez a Bibliában le van írva egyértelműen. És hát mi pedig, hát egy, nem igen figyelünk arra, hogy mit is gondol Isten bizonyos dolgokról, kettő pedig még arra is vetemedünk, hogy azt mondjuk, hogy az már régen volt. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ma már nem érvényes. Vagy azt mondjuk, hogy ma már többet tudunk. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy okosabbak, mint az Isten, majd régen buták voltunk, most meg már okosak lettünk. Hát, nem tudom. Szóval nem tudom, vagyis de tudom, nem lettünk okosabbak, ugyanott tartunk, ahol a Biblia idejébe is. Ebbe a tekintetben mindenképpen ugyanott tartunk. Nem ment meg bennünket az, hogy tanulunk. Ugye sokan úgy gondolják, hogy az oktatás az valami fergeteges lenne, akkor mindenki úgy gondolkodna, hogy ők. De hát nem így van. Hát én láttam már egy csomó hitetlen diplomást is. Hát attól, hogy tanulnak, attól még hitetlenek. Attól még ugyanúgy meg kell állniuk az Isten ítélőszéke előtt. És láttam egyszerű paraszt embereket, akik úgy tudtak hinni, és olyan hittel tudtak megszólalni, hogy megszégyenített engem is. Amilyen módon bizonyságot tettek, hogy ereje volt a hitvallásuknak. Ugye ez nem ettől függ. Nem ettől függ, valami mástól függ. Olyanok vagyunk, akik bűnösök vagyunk, és ennek az a következménye, hogy bizony, hogyha valami nem változik meg, akkor ott az ítélőszék előtt ítéletre megyünk. Mert mindenkinek meg kell állnia az ítélőszék előtt Istennek, és ugye Isten mindent tud, mindent ismer rólunk. Nem csak azt, amit a többiek is esetleg tudhatnak rólam, de azt is tudja, amit senki más nem tud. Sőt, még arra is emlékszik, amire én nem. Bár mondjuk az az igazság, ez csak egy kis kitérő, hogy egy csomó mindenre nem emlékszem. A nők sokkal jobban emlékeznek a dolgokra, ez a tapasztalatom, és néha a rossz emléke, ez egy rossz dolog. Tehát ezt hozzá szeretném tenni. Tehát jobb lenne, hogyha kevésbé emlékeznének ők is bizonyos dolgokra. Szóval mi férfiak szerintem könnyebben tudunk felejteni bizonyos dolgokat, vagy gyakrabban. De hagyjuk, Isten viszont semmit nem felejt. Tehát ez nem fenyegetés, csak egyszerűen rögzítsük tényként. Ő tudja, hogy mit tettem, és eszembe tudja juttatni. Biztos volt már olyan a testvérekkel, vagy ha nem volt, akkor csak én vagyok ilyen, hogy volt valami, és abból egyszer csak összecsúszott valami, eszembe jutott egy régi történet, amire 10-20-30 éve nem gondoltam, és eszembe jutott az, hogy én ott akkor hát valamit nem jól csináltam. És akkor nagyon szégyeltem magam így egy 10-20-30 vagy ki tudja hány éves történet miatt, és akkor nagyon erősen kellett arra gondolnom, hogy Géza, nyugodj meg, hát ezt megbocsátotta már Jézus, ez már rendben van, de nem volt ilyen egyszerű. Az ördög ügyesen rakosgatja el ezeket a dolgokat, hogy mi mivel kapcsolódik össze az életünkben. De mindenképpen emlékeztet arra, hogy bizony van ítélet. Akkor is, hogyha ezt valaki félremagyarázza, vagy kihasználni akarja a gonosz, van ítélet. Mégpedig mindenki megkapja, amit megérdemel. Úgy ez nagyon durván hangzik, ez a mindenki megkapja, amit megérdemel, és egy kicsit szembe is megy azzal a dologgal, szembe is megy azzal, amit egyébként hirdetünk, mert mi azt mondjuk, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem kegyelemből van az üdvösség, és ez így is van. Ez így is van, hogy az üdvösség kegyelemből van, vagyis, hogy pont az a nagy dolog ebben, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. A büntetést érdemelnénk meg mindannyian, én is és mindenki, de beszéljünk magunkról, megérdemelnénk a büntetést, csak az a evangélium, hogy azt a büntetést, amit én érdemelnék meg, azt már valaki megkapta Jézus a kereszten. És ezért, hogyha hiszek benne, hogyha követem őt, akkor üdvösségem lesz, annak ellenére, hogy a büntetést érdemelném meg. Csak itt kimondtam egy szót, ha hiszek benne, ugye a hit mennyire fontos ebben a kérdésben. Természetesen most ne beszéljünk erről, de ugye a nagyságát ennek az adja, hogy ha meg nem hiszek benne, akkor az saját életemnek a dolgai szerint megyek ítéletre, és nem lehet kérdés, hogy annak mi az eredménye. Ne áltassa magát senki azzal, hogy majd a jó cselekedetekkel valahogy kivédi ezt a dolgot, mert ez nem fog működni. De mi az Krisztuséi vagyunk, és hitáltal egy egészen másik helyzetbe, és végül is erről szól az evangélium, hogy megérdemelnénk az ítéletet, megérdemelnénk a büntetést, de már nem mi kapjuk. Amikor azt mondom, hogy hitben járunk, akkor azt jelenti, hogy ebben a hitben járunk, hogy meg vagyunk váltva, hogy helyettes elégtétel van, hogy Jézus helyettünk halt meg. Ez a hitnek a legfontosabb kérdése, hogy hiszünk Krisztusban. És innentől kezdve mi már nem a magunkéi vagyunk, és nem a bűnnek a tulajdona, hanem mi Krisztusnak vagyunk a tulajdona. Hiszen ő vásárolt meg bennünket a sátántól, ő vásárolt meg a kárhozattól, az ő vérével kivett bennünket, és ezért hozzá tartozunk. És ennek kell, hogy a következménye legyen az, hogy hitben járunk, nem látásban. Hogy ebben a hitben járunk, mert mit látunk? Azt látjuk, hogy az életünk elmúlik, azt látjuk, hogy nehézségek vannak, azt látjuk, hogy szörnyűségek történnek körülöttünk, azt látjuk, hogy akik túléljük, el kell bocsátanunk azokat, akiket szeretünk, hozzátartozóinkat, és ez nagyon nehéz. Ezt látjuk, hogy ez így működik, és azt is látjuk emberi szemmel, többet nem látunk, mint azt, hogy ez megtörténik. Azt nem látjuk, hogy újra találkozunk, azt nem látjuk, hogy van feltámadás, azt hittel tudjuk csak látni. Amit látunk, az szomorúság, az egészen más. De valami többet kell megtanulni látni, hogy ne a szemünkkel lássunk, hanem a hitünkkel lássunk. Hitben járunk, nem látásban, mondja a Pál a korintusi gyülekezetnek, és mondja nekünk egyszerre, ne arra nézzetek, amit láttok, hanem arra nézzetek, amit hisztek, amit megkaptatok. Ez legyen az, ami vezet benneteket. És ez a bizalom abban, hogy van feltámadás, van örök élet. És hogy nem a bűneink szerint megyünk ítéletre. Persze, természetesen azért a dolog még kicsit bonyolítsuk, ha már így együtt vagyunk, hiszen amikor azt mondja, hogy akár jót, akár gonoszat cselekedett, nem csak erről van szó, hanem a hívőkről is beszél. Vajon mi történik utána? Mi történik utána, hogyha ezt megértettem? Akkor vajon ez valóság lett az életemben? Mert ugye ehhez valóban hitben is kell járni. Tehát nem csak hinni, hanem a gyakorlatba ezt átültetni. Tehát az, hogy ezt egyszer hiszem, az rendben van. Egyébként ideig sokan eljutnak, találkoznak az evangéliummal, megszólít bennünket Istennek az igéje, és azt mondom, de jó. Hát engem megszabadított az Úr. De jó. És akkor itt a pont. És akkor én most hiszek, de nem kezdtem el hitben járni. Nem kezdtem el hitben járni, hanem lehet, hogy még sokszor inkább látásban járok, mint hitben, mert hogy ha nincsen folytatás ebben a hitben járásban, akkor utána újra azok a dolgok, amik nem a hitből fakadóan vannak, hanem a látásból fakadóan vannak. Igen, ez a kettő szembe tud menni egymással, ahogy a eljövendő életre is látjuk, hogy szembe tud menni egymással ez a kettő. Szóval hitben járni, már most úgy élni, ahogyan oda tartozunk és ahová tartunk. Egy kicsit nyelvtanozzunk is, jó? Azt mondja, hogy hitben járunk, nem látásban. Ugye ez egy kijelentő mondat. Tehát nem azt mondja, hogy járjatok hitben és ne járjatok látásban, mert ez is egy biztatás lenne, hanem kijelenti. Így van és kész. És ez egyszerre azt is jelenti, hogy ez nem egy opció. nem egy törekvés, hanem mi így élünk. Mi, akik Krisztuséi vagyunk, hitben járunk, és kész. És én itt még tovább mennék a nyelvtanban, és azt a kérdést is feltenném, kicsit átalakítva ezt a kijelentő mondatot, kérdő mondattá, hogy hitben járunk? Vagy látásban? És azt gondolom, hogy ezt magunknak érdemes feltenni, hogy hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? Hogy vagyunk ezzel a helyzettel? Mert ugye itt Pál elmondja, hogy hitben járunk, mondja a gyülekezettel együtt, és a gyülekezet tudja, hogy nincsen másik lehetőség, nem kell rajta gondolkodni, nem kell mérlegelni, nem kell eldönteni, hanem egyszerűen tenni kell, és kész, ennek megfelelően kell élni, hitben kell járni, még akkor is, hogyha amit látunk, az nem mindig egyezik meg azzal, amit hiszünk. Sokszor előfordul, hogy a látás az más. Ugye itt hadd mondjam Gedeonnak a történetét, ez egy nagyon kedves történetem, hogy mit láttunk, mit kellett elhinnie Gedeonnak, és mi az, amit látott. Rá támadtak a midjániták, és neki volt a feladata, hogy sereget gyűjtsön, elzavarja őket, jól megverje a csatában, és Isten 300 főre csökkentette le a seregét. Hát én megijedtem volna, szerintem Gedeon is megijedt, és közben egy több ezres ellenséggel kellett szembenézni. És Isten azt mondta, hogy így. Hát na ez a hitben járás. Amikor 300-an az Isten parancsára, nem valami fajta őrült elképzelés parancsára, az Isten parancsára, az ember hiszi, hogy 300-zal is le lehet győzni azokat, akik több ezren vannak. Hitben járni, elfogadni Istennek az akaratát, Istennek a vezetését. Hiába minden észérv ellene van, mindenfajta katonai megfontolás, mindenfajta tapasztalat, és az emberi gondolkodás is azt mondja, hogy nem lehet 300-an legyőzni egy ekkora hadsereget. És Isten megmutatja, hogy lehet, hogy a végül aztán ez bebizonyosodik, hogy igenis nagyon legyőzik őket. Vagy, ami a másik ugye kedvenc példa, szintén legyen egy ószövetségi, Dávidnak a példája. Úgy tűnt a Saul király és az egész hadsereg számára, hogy nagyon alul maradnak. Ott áll a hatalmas Góliát, az óriás, a harcedzett katona, aki valószínűleg egész életében ezzel foglalkozik, hogy másokat gyilkolt, és ott állnak szembe Saulnak a kis kísérete, hát ott is vannak harcedzett katonák, de ugye méretben is sokkal, erőben is sokkal kisebbek, meg ott vannak a többiek, akiket hívtak a nyáj mellől, meg a kiskert mellől, akik nyilván hát nem túl harcedzettek ebben a dologban, bár elkötelezettek az Isten népe mellett, és nem látszott, hogy ez megoldódna. És Dávid mégis megoldotta ezt a problémát, és győzelmet arattak. Hitben járni, ragaszkodni Istenhez, sőt a Zsoltárok könyve is tele van ilyen helyzetekkel, hogy a zsoltáríró megpróbáltatik nehézségekben, betegségben, üldözésben, de a hitét megtartja és ragaszkodik az Istenhez, mert ő így látja, mert ő ki van választva, mert ő Istennek a gyermeke, és ehhez kell ragaszkodni. Szóval hitben járunk, vagy látásban járunk? Hogyan tudunk hitben járni? A hitben járás az egy olyan dolog, amihez tenni kell valamit. Ugye a hit azt Isten adja, de a járás azt már mit csináljuk? Hát igen, azt is Isten adja, hogy tudjunk járni, akinek gondjai vannak a járással, az tudja, hogy micsoda ajándék, hogyha tudunk járni, de egyébként is a hitben járás az valami olyan dolog, amit nekünk kell tenni. Mit jelent a hitben járás, ami számunkra? Hát elgondolkodtam, és nem tudtam másra jutni, csak arra, hogy a hitben járás azt jelenti, hogy közösségben vagyunk Istennel, és közösségben vagyunk egymással. Ez a hitben járás. A hitben járás azt jelenti, hogy imádkozom, azt jelenti, hogy Isten igéjére figyelek, és azt jelenti, hogy a közösségben is együtt vagyok azokkal, akik Isten gyermekei, akiket ugyanúgy elhívott. Nem biztos, hogy azért, mert ők a legszimpatikusabbak számomra, hanem mert Isten őket is kiválasztotta arra, hogy az ő gyermekei legyenek és hozzá tartozzanak. Együtt törni meg a kenyeret, együtt imádkozni, együtt könyörögni, Istennek csodálatos ajándéka ez a mi számunkra. Hitben járni, ami ellen a legtöbbet próbál tenni a kísértő, ne sikerüljön. Legyenek akadályok, hogy csusszon el, hogy ne figyeljünk, hogy ne vegyük komolyan, hogy ne értsük meg, nehogy megmaradjunk a hitnek az útján. Nehogy ezt járjuk, hanem menjünk más útra, menjünk másfelé. A hitben járás azt is jelenti, hogy ez, amiben egész életünkben vagyunk. Tehát valahogy úgy próbálom ezt megérteni, hogy nyilván az életünkben sok-sok feladat van. Sok-sok feladat, sok-sok kihívás, amiben helyt kell állni, családban, munkahelyen, mindenütt, ahol vagyunk. És valahogy a mi életünket az a rutin alakult ki, egyébként ez egy nagyon elterjedt rutin, hogy hát és van az életünkben a sok-sok dolog mellett még egy másik is, mindig hébe-hóba, alkalomattán, hát ki tudja, hogy mennyire, az, amikor az Istenre is próbálunk figyelni. Neki is jut néha egy kicsi idő, vagy lehet, hogy rendszeresen, de valahogy ez a kettő úgy külön van. Van az életem, meg van a hitem. Persze olyan jó érzés, valaki mondta, hogy jó érzés békességgel hazamenni a templomból. Jó érzés. Én szeretek békességgel hazamenni. Szeretek úgy hazamenni, hogy mindig örülhettem annak, hogy Isten szeretete körülvesz, és nem attól függ az ő szeretete, hogy milyen vagyok, hanem attól, hogy ő ezt eldöntötte. Ez egy jó érzés. De megmaradunk ennél, hogy van jobb esetben, van egy jó érzés. Hát, hogyha a lelkész nem prédikál valami jól, legalább az énekek ott vannak, igaz? Az is segít. Mindig próbálok olyan éneket választani, hogy kipótolja az én ige hirdetésemet, és az evangélium azért ott legyen benne, hogyha kell. Szóval az is segít, de megelégszünk ezzel a jó érzéssel, hogy kapunk egy ilyen jó érzést, aztán egyszer, amikor már úgy nagyon eltelik az idő, akkor megint valami ilyesmit. Vagy akarunk hitben járni. Vagy akarjuk, hogy ez az egész az életünknek a középpontja legyen. Ettől még ugyanúgy kell munkába menni, ugyanúgy kell takarítani, ugyanúgy kell ezt csinálni, azt csinálni, amazt csinálni, de lehet hitben járva is mindezt csinálni. Lehet imádságban is mindezt csinálni. Lehet úgy imádkozni, ahogyan Isten tanít bennünket. Ma reggel az asztalnál beszélgettem a kislányommal erről, és mondtam neki, hogy hát ez baj, jobban, komolyabban kéne vennem ezt a dolgot. Mondta nekem, hogy de te sokat imádkozol. Mondtam, hogy hát lehet, hogy nem eleget. És akkor felsorolta, hogy mikor imádkozunk otthon, aztán rám nézett, azt mondta, lehet, hogy felkeléskor is kéne imádkoznod. És milyen igaza van? Milyen igaza van, hogy mennyire lehet az életünkben ott az imádság, mennyire illesztjük be a mindennapokba, mennyire illesztjük be az életünknek a ritmusába, vagy mennyire illesztjük be azt, hogy együtt vagyunk az Úrral, és együtt vagyunk, együtt törjük meg a kenyeret. Ez egy döntő dolog, az úrvacsora, a közösségnek a döntő jele, hogy mennyire igyekszünk ott lenni. Én úgy örülök egyébként annak, hogy még akkor is, amikor jelentéktelen, nincs olyan, jelentéktelen alkalmak vannak, hogy a új borkor olyan jól együtt voltunk. Új borkor is együtt leszünk olyan jól, de új kenyérkor olyan jól együtt voltunk, hogy viszonylag sokan voltunk. Hálát adtam mindenkiért Istennek, aki akkor eljött, mert olyan jó élmény volt, hogy a mi hitünk az ilyen, hogy megmozgat bennünket. Azt tanítja nekünk az ige, hogy áron is megvegyük az alkalmat. Annyi minden kifogásunk van, nekem is. Annyi minden kifogás. Olyan jól hangzanak egyébként ezek a kifogások, hogy miért nem érek rá Istenre. Engem néha meg is győznek, megmondom őszintén. Egész addig, amíg nem kérdezem meg, hogy Uram, te is így gondolod, hogy ez így van? Hát akkor elbizonytalanodok. Kérdezzük meg tőle. Vajon a kifogásaink azok állnak, nem állnak? Ő előtte, meg az előtt, hogy mit kaptunk. Hogy a kegyelmet kaptuk meg, hogy azt kaptuk meg, hogy örök életünk van a bűneink ellenére is, hogy ő így szeretett bennünket. Vajon ennek a mérlegén is megállnak a mi kifogásaink? Hitben járunk, nem látásban. Néha a látással van a baj. Nem úgy értem, mert nekem is van egy kicsit baj, látszik azért hordok szemüveget, hogy nem látunk jól, hanem pont az a baj, hogy látunk valamit. Látunk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy az a valóság. És az megcsal bennünket, mert nem azt kéne látnunk, ami a valóság, hanem azt, amit mindenki lát, vagy az, ami szemmel látható, hanem azt kéne látni, ami az Isten kijelentése, és az Istennek az igazsága. És ez alapján menni az életünkben, és ez alapján cselekedni az életünkben. Olyan jó lenne, hogyha így lehetne. Még egy utolsó gondolat, nagyon foglalkoztat most. Először azt hittem, hogy a gyerekistentiszteleten a elveszett bárány lesz a téma, de nem az lesz, hanem a Jézus a jó pásztor, hasonló téma, és akkor eszembe jutott, és ezt hadd osszam meg, hogy vajon kik vagyunk mi? Az elveszett bárány vagyunk? Vagy már a 99-nek kéne lennünk? Nem tudom, ismerős-e a történet. Ugye a történet arról szól, ez egy példa történet, milyen Jézus, hogy szereti. Van egy pásztornak, Jézus meséli el a történetet, nem az én sztorim ez, van egy pásztornak 100 juha. És az egyik a 100-ból elkóborol, és ugye azon a vidéken ez elég veszélyes dolog, mert vagy fennakad valami bozótba, vagy beleesik valahová, nem tud kijönni, megeszik a vadállatok, elrabolják a rablók, szóval semmiképpen nem jó világ vár rá, hogyha elkóborol, és ott hagyja a 99-et, és elmegy azt az egyet megkeresni, és visszahozza, ő hozza vissza, hogy el ne vesszen. Ennyire fontos egyetlen egy ember is az Úr Jézusnak. Ennyire fontosak vagytok ti egyenként, ennyire fontos vagyok én neki, hogy csak értem is eljött ebbe a világba. Csak az én bűneimért is meghaltak el, akkor is, ha csak ennyi lett volna. Persze, könnyű mondani, hogy a világ minden bűnéért, de nem. Az én bűnöm miatt halt meg a kereszten. Ennyire fontos vagyok. És akkor elgondolkodtam, hogy a 99 vagyunk, vagy az elkóborolt bárány vagyunk. A 99, aki ott van, aki hitben jár, aki meg tud erősödni újra az Isten kijelentésében, aki ott van abban az igyekezetben, hogy a pásztort kövesse, mert ugye a hitben járás igazából Jézus követése, ezt jelenti a gyakorlatilag, hiszen Krisztusai vagyunk, őt kell követnünk, vagy azok vagyunk, akik most is ilyen elkóborolt bárányok vagyunk, és állandóan utánunk kell jönni. Hol tartunk, hová tartozunk? Én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha Jézus ránk talál, de hogyha egyszer ránk talált, akkor már maradjunk ott. Akkor már legyünk a 99, nem? Hát ezt el kell dönteni. Adjon az Úristen elég bölcsességet, és az ő szent lelkének a segítségét ehhez, hogy ezt jól el tudjuk dönteni, és tudjuk őt dicsőíteni azért, hogy hozzátartozunk. Amen. Az ő igéjére válaszul a 464. dicséret első versét énekeljük. Jöjj, királyom, Jézusom! Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük az Úr elé hálaadásunkat és kérésünket csendes imádságban egyenként. Imádkozzunk. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy van hitünk. Köszönjük, hogy megajándékoztál azzal, hogy értjük és szeretjük a te ígédet és a te kijelentésedet. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, hogy a tiéd legyünk, a te népednek a tagjai. Kiválasztottál bennünket, hogy az üdvözült sereghez tartozzunk. Köszönjük a látást, amit adtál, azt a mennyei látást, hogy hozzád tartozunk, hogy a te kezedből kapjuk az üdvösséget, és te vagy az, aki magadhoz hívsz minket. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a te szent lelkedet adod nekünk, zálogul, hogy erősebbek legyünk, hogy megújuljunk, hogy ne vesszünk el, hogy meg tudjunk maradni a te követőidként. Köszönjük, hogy ebben ma is meg akartál erősíteni, és hiszük, hogy szent lelked által elkísérsz, és megtartasz bennünket. Urunk, hozzád jövünk a mi könyörgésünkkel, imádkozunk legelőször is a betegeinkért. Kérünk téged, hogy te legyél az ő gyógyítójuk, bátorítójuk, erősítőjük, te állj mellé azoknak a családoknak, ahol hosszan tartó betegség van. Urunk, a gyülekezetünkben is vannak betegek, hadd hozzuk őket eléd, és hadd könyörögjünk az ő gyógyulásukért, életükért, hitükért, légy kegyelmes hozzánk, légy kegyelmes hozzájuk. Így imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, különösen azért a gyászoló családért, akiknek az életében az utóbbi hetekben több haláleset is történt. Kérünk, hogy vigasztald őket, és bátorítsad a hitben és a te kegyelmedben. Urunk, Istenünk, imádkozunk ezért a teremtett világért. Imádkozunk azért, hogy legyen bölcsessége a vezetőknek, hogy megóvják, hogy ne tegyük tönkre, hogy élhető maradjon olyan, amilyennek te teremtetted. Köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket, hogy ezt a teremtett világot védeni kell, óvni kell, segíts, hogy a magunk helyzetében mindent meg tudjunk tenni ezért. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a kéréseinket, így hozzuk eléd azoknak a életét is, akik talán nem betegek testileg, de lelki gondok között, kétségek között vannak, akiket most próbál meg az élet, akár olyan helyzetben, ami az embertársi kapcsolatokat, akár az egzisztenciális nehézségeket érinti. Urunk, légy kegyelmes, és segíts, hogy ne sodorjanak el bennünket ilyen helyzetben az eseményeknek a hullámai, hanem tudjunk megmaradni. Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért. Hálát adunk neked azokért a találkozásokért, hogy tegnap olyan sok embernek elmondhattuk, hogy kik vagyunk, hogy itt vagyunk a Csillaghegy napján. Köszönöm neked, Uram, a szolgálókat, akik ebben segítségül voltak, akik erre időt, energiát szántak, akik ezért imádkoztak. Köszönöm, Uram, hogy ilyen élményben lehetett részünk, hogy ilyen lehetőségeket adsz nekünk, ilyen egyszerű bizonyságtételre is. Így imádkozunk, hogy megmaradjunk a hitben, hogy egymást is tudjuk támogatni és biztatni, tudjunk egymásra figyelni a gyülekezetben is. És kérünk, Urunk, nem csak ezért a gyülekezetért, hanem egész református egyházunkért. Köszönjük, hogy újra épülhetett a Rádai kollégium. Hadd legyen sok áldás rajta, hadd legyen a te kegyelmed, hadd tapasztalják meg ott nagyon sokan, hogy valóban te vagy a szeretet, és hogy elhívtad az életüket. Hadd legyen minden szolgálaton, minden percen ott a te szereteted és a te vezetésed. Köszönjük, hogy az, ami elpusztult, az újra kezdődhet, hogy te vagy az, aki nem hagytál magunkra bennünket, így egyházként sem, hanem volt segítség, és volt támogatás, és volt hit ahhoz, hogy elindulhasson. Egyházunk és keresztjén közösségeinkért imádkozunk, azok vezetőiért, imádkozunk választott vezetőinkért a városban, az országban, Európában. Urunk, adjál nekik bölcsességet, hogy a mi javunkra vezessék azokat a közösségeket, amiket rájuk bíztál. Légy kegyelmes, és hogyha van hozzá lehetőség, hadd tapasztalják meg a te kegyelmedet, hadd ismerjenek meg téged is. Urunk, áldásoddal kísérd életünket, és őrizd meg bennünket. Jézus Krisztusért hallgass meg az imádságunkat. Amen. Együtt is könyörögjünk, ahogyan az Úr Jézus tanított, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére adott adományokat. Ahogyan az imádságból is kiderült, az elmúlt héten újra ravatal mellett álltunk meg, Hódosi Ferenc, 77 éves korában elhunyt testvérünk, gyülekezetünk tagjának a búcsúztatásán. Ahogyan mondtam az imádságban is, az édesanyjától búcsúztunk korábban, ő már nem tudott ott lenni ezen az alkalommal, és közben ő maga is elment a minden élők útján. Búcsúznak tőle nővére, öccse, családjai, családok, rokonok, barátok, mindazok, akik gyászolják őt. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászolók életére. Hirdetem továbbá, hogy az előző nap, ahogyan kértük is, Csillaghegy napján szolgálhattunk. Köszönöm a testvéreknek a segítséget. Nem volt könnyű a helyzet összekapni magunkat. Covid előtt jók voltunk mi ebben, de hát azóta egy kicsit szétzilálódott, és hirtelen kellett. Köszönöm Vida Csongornak személyesen is a projekt menedzselését, illetve mindenkinek, aki segített plakátszerkesztésben, képfeliratozásban, iratmissziós dolgokban, szolgálatban. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. 100 ember, legalább 100, nem ember igazából, mert családok is voltak, ők csak egyet kaptak. Volt egy ilyen kis kártya, kik vagyunk, képpel, hogy néz ki a templomunk, meg hogy hol vannak az elérhetőségeink. 100 ilyen alkalommal tudtuk legalább elmondani, hogy mi vagyunk itt a csillaghegyi reformátusok. Voltak, akik mondták, hogy nemrég költöztem ide, volt, aki mondta, hogy hittanra jár a gyerekem, de még nem voltam ott. Nagyon áldott találkozások voltak. El tudtuk mondani, hogy itt vagyunk. Én hálás vagyok Istennek ezért a lehetőségért. És persze volt, aki azt mondta, hogy katolikus, mondtuk, hogy az se olyan nagy tragédia. De tudtunk velük beszélni, úgyhogy jó alkalom volt, és köszönöm mindenkinek ezt a szolgálatot és az azért való imádságot. Az alkalmakat hirdetem, kedden 18 órakor kórus lesz. A kórus továbbra is várja az énekelni szerető testvéreket, mindenkire számítunk. Nem baj, hogyha eltetszenek jönni énekelni, és csak utána lesznek egyháztagok, még az is belefér. Jó, tehát szeretettel várunk mindenkit. Szerdán 10 órakor lesz a gyülekezeti bibliaóra, a gyülekezeti terembe, 19-15-kor a zoomos bibliaóra, erre mindig lehet jelentkezni, keressenek, akik szívesen csatlakoznának. Pénteken 16 és 17 órakor kezdődik a konfirmáció, elkezdődött az első évfolyamos konfirmációi alkalom is. Vasárnap istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk 10 órakor, szeretettel várjuk a testvéreket az Istennel egymással való közösségbe, az igére, figyelésre. De előző nap, szeptember 24-én szombaton, 15 órakor születi Almás Pite fesztivál lesz. Itt van kint már a plakát mindenütt. Itt szőlőpréselésre, illetve Almás Pite versenyre kerül sor, illetve Almás Pite kóstolásra. Ugye ez a ha hoztok, esztek kategória. Tehát, hogy arról szól a dolog, hogy nem arról szól, hogy mindenki a magáét, hanem hogyha tudunk készíteni, akkor azt esszük meg. Ugye szoktuk ilyenkor kiválasztani, hogy melyik csillag egy legjobb almás pitéje. Mindegyik nagyon finom, és mindegyiket megesszük a végén. Egy jó közösségi alkalom. Szeretettel várunk mindenkit az Almás Pite fesztiválra, és búzdítunk mindenkit, hogy hozzon almás pitét is erre az alkalomra. Itt szolgálókat is keresünk, írni is fogom. Egyrészt a kézműves csapatba keresünk önkénteseket, akik bekapcsolódnak. Ha valaki úgy érzi, hogy ő nem annyira kreatív, de a szolgálatkészség ott van benne, az is jó, mert van vezetője a csapatnak, tehát hogy igazából nem csak a kezdeményező készség, hanem a szolgálat is kellene hozzá. Fogok írni erről e-mailt, de aki szívesen jelentkezne, kérem, hogy jelezze, szeretnénk ezt sok szolgáló közösséget ezt is megerősíteni. A másik, hogy olyanokra is szükség lesz, akiknek nem kell kreatívkodni, hanem utána ki kell takarítanunk, mert ugye ez azért ragadással, ezzel-azzal jár. Vasárnapra rendbe kell tennünk a gyülekezeti termet, nincsen stáb, ne csak vendégek legyünk, hanem legyünk házigazdák is. Erre hívom a testvéreket minden tekintetben. Még egy előre mutató dolog, október 22-én tartjuk az őszi csendes napunkat itt a gyülekezeti teremben. Szeretettel kérem, hogy mindenki írja be a naptárába, hogy ne felejtse el. Ma érkezett még csak az e-mail, újra Szabolcsi Alma akció lesz. Megindul majd a levelezés, meg mindenfajta. Kinyomtattam ugyanazok az almák, amik eddig voltak, új áron természetesen. Nézzék meg a testvérek az iratmissziós asztalnál. Szeretettel ajánlom a Reformátusok lapját, valamint a iratmissziós asztalnak az egyéb ajánlatait mindenkinek nézzék meg. A hirdetések végén pedig következik a záró énekünk. A záró ének után az áldás, és legvégül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. 479. dicséretet énekeljük, 4 verse van, hívjuk Istent, hogy tanítson bennünket ebben a hitben járásra, hinni taníts, Uram, így kezdődik. Thank you. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.